Jó estét kívánok! Ugye a 66-os oldalon tartunk, többé-kevésbé, bár elkezdtük, egy kicsit tovább is mentünk, hogy felfrissítsük az emlékezetünkben, hogy miről is volt szó. Ugye arról beszéltünk, hogy a Mózes és Áron elmennek a fáraóhoz, és ott kikérik a zsidó népet 3 napra, azzal a felütéssel, hogy akkor ők elmennek és áldozatot hoznak ott az örökkévaló istenüknek, mire a fáraó azt mondja, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszéltek, nem tudom, ki ez az Isten, nem tudom, mit akartok tőlem, szerintem csak ezt azért mondjátok, mert nem dolgoztok eleget, és nem vagytok eléggé elfoglalva, és van időtök ilyesmire tölteni a fantáziátokat, úgyhogy menjetek innen, és utána a fáraó meghagyja, hogy nem csak, hogy nem engedi el a zsidókat, hanem mostantól meg kell nehezíteni a munkát, nem szabad nekik adni szalmát a téglák, hogy mondják ezt, öntéséhez, a téglák? A téglák vetéséhez? Igen. A téglák vetéséhez, mire a zsidók mennek panaszkodni a fáraónak, hogy hát hogy mi történt, mire a fáraó azt mondja, hogy hát jöttek itt ez a Mózes és az Áron, és biztos azért jöttek, mert nem dolgoznak eleket, mire a zsidók kicsit pipák lettek a Mózesre és Áronra, és így Mózes is fölkiáltott Istenhez, és azt mondta, Lamaha részel, Amhazel, Lamazesel, Aftáni, miért tettél rosszat ezzel a néppel, miért küldtél engem erre a küldetésre, amióta elmentem a fáraóhoz, nem, hogy nem lett jobb a népnek, hanem rosszabb lett a sorsa a népnek. Shalachtani. Shalachtani, ez az, mint a sliach, ugyanaz a szó. És erre mit mond Isten? Ugye itt ezzel végződik a smot szakasz, és a válasz az, mit mond Isten, azt kezdtük el olvasni az előző alkalommal, és kezdtük el értelmezni is. Itt most azt mondom, hogy kicsit menjünk még vissza. Olvassuk el most egyben az 5-ös fejezetet és a 6-os fejezetet. A múltkor csak így félig jutottunk előre.
Most egy kicsit meleg.
Van meleg?
Nem, meleg.
Akkor be lehetünk a szalvétes. Nem tudom, hogy a távirányított. Az lehetett, hogy vagy a kanyában, vagy itt valahol. Köszönjük. Na,
ezek után Mózes és Áron elment, és így szóltak a fáraóhoz. Így szól az örökkévaló Izrael istene, bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nekem a sivatagban. És szólott fáraó, ki az örökkévaló, hogy én hallgassak hangjára, hogy elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az örökkévalót, és Izraelt sem bocsátom el. És szóltak. A héberek istene megjelent nekünk, hadd menjünk 3 napi útra a sivatagba, hogy áldozzunk az örökkévalónak, a mi istenünknek. Nehogy dögvésszel vagy karddal támadjon meg bennünket.
Oké, ugye most egy kicsit úgy fogjuk csinálni, hogy közben, mi egyszer már elolvastuk, én közben fogom magyarázni. Tehát amikor, ugye azt mondja, amikor elmennek a fáraóhoz, akkor azt mondja, így szól az örökkévaló Izrael istene, bocsásd el a népemet, hogy ünnepet üljenek nekem a sivatagban. Ugye az első kérdés az, hogy miért Mózes és Áron. Amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy menj el a néphez, menj el a fáraóhoz, akkor azt mondta neki Isten, hogy menj, győzd meg a népet, és utána menjetek együtt el a fáraóhoz. Próbál megkeresni nektek, hogy ez hol van. De korábban, amikor itt van a 3-as fejezet, 18-as mondat, a 33-as oldalon. Azt mondja a 18-as mondatban, és ők majd hallgatnak a szavadra, a zsidók, És akkor menjetek te és Izrael dénei Egyiptom királyához, és mondjátok meg neki, az örökkévaló ébrek Isten jelent meg nekünk. Most tehát hadd menjünk mindhárom napos iratok, hogy áldozunk az örökkévaló a mi Istenünknek. Ugye ott azt mondja nekik, hogy az dénekkel együtt menjél, itt pedig csak azt mondja, hogy ő és Áron mentek. És erre azt mondja a Rási, hogy ők elindultak a dénekkel együtt, miután megtörtént az ominózus meggyőzés, ugye az, hogy ki elővette a botot, eldobta, ki jó lett belőle, elővette a kezét, meg leprást lett, meg vizet öntött a földre, és az mérré változott. Akkor elindultak vele az öregek, de féltek igazából elmenni a fáról, és mire odaértek, már nem maradt senki. Csak Mózes és Áron, mindenkinek értem, hogy nekem most haza kell ugrani, nekem most ez, nekem az, és mindenki kihátrált Mózes és Áron mögül, és így csak ők értek oda. Ugye aztán hogy kezdődik a párbeszéd? Most visszajöttek a 42-es oldalra. Azt mondja, így szól az örökkévaló Izrael Istene, bocsáss el a népemet, hogy ünnepet üljenek nekem. Erre mit válaszol a fáró? Ki az örökkévaló? Hogy elbocsát, ki az? Mivel ők azt válaszolják, a héberek Isten jelent meg nekünk, hogy áldozzunk három napot a sivatagban. Ugye itt változik a szöveg. Először azt mondják, hogy az örökkévaló Isten, azért, hogy ünnepeljünk, és nem meg azon írva, hogy a héberek Istene, azért, hogy áldozzunk. Oké? Okay? Világosan az ellentmondás, de nincs ellentmondás, csak eltérés. De bárba ne azt mondja, az áldozzunk, meg az ünnepeljünk, az nem ellentmondás, mert az egyiptomiaknál ezt jelentette az ünnep. Az ünnep azt jelentette, hogy megyünk, áldozunk egy bálványnak. Ugye ezért számukra ez a két dolog, ez szinonimája volt egymásra. Arról meg már külön beszéltünk, hogy miért ezt mondták, miért nem mondták meg az igazságot, de most nem fogunk kitérni. Az viszont, hogy először azt mondják, hogy Izrael Istene, először azt mondják, hogy az örökkévaló Isten, és utána pedig azt mondják, hogy a héberek Istene, annak mi volt az oka? Ugye, itt van egy különösen a filozófiai, a misztikus magyarázat szerint, itt egy filozófiai vita volt Isten és fáraó szempontja között. Vagy Mózes, a zsidó vallás, a zsidó hitfelfogás és a bálványimádás között. Mit mond a bálványimádás? A bálványimádás azt mondja, hogy a Maimonides fölteszi azt a kérdést, hogy ha valóban Isten úgy teremtette meg a világot, és az volt a történés, ahogy az le van írva, hogy megteremtette Ádámot, és Ádámmal még ott kommunikál, kiűzte az édenkertből, stb. Utána jött Káin, Ábel, ezekre is kommunikált, utána jött Noé, akkor hogy történt a bálványimádás? Hogy jutottunk bele ebbe a fiaskóba? Hát a kezdetektől minden tiszta volt. Én mit mond? Maimonides azt mondja, hogy a bálványimádás úgy történt, hogy egy filozófiai csapdába estek bele a népek, az emberek. Az emberek azt mondták, hogy igaz, hogy Isten teremtette a világot, és az is igaz, hogy ez a végtelen, örökkévaló Isten, ő a legmagasabb, aki mindenek fölött áll, de ő olyan magas, és olyan végtelen, hogy számára ezek a földi dolgok, ezek nem számítanak. És ez úgy, mint egy jó főnök, egy jó cégnél, a feladatot leosztotta, és leosztotta a különböző alsóbb szintekre, hogy a világot ellássa. És ő nem szól bele abba, hogy az alsóbb szinteken mi történik. És ezért nekünk, mondták ezek az emberek, nem az a célunk, nem az a dolgunk, hogy ennek a legfelsőbb Istennek adjunk hálát, hanem az a dolgunk, hogy az adott területek minisztereinek adjunk hálát, és köszönjük meg a dolgokat. Ugye, mert ez önmagában is egy kérdés, hogy a legtöbb bálványimádásnál van egy főisten. De akkor minek tisztelni a többi alistent, hogyha a nagyfőnök a lényeg? Ha tiszteljük a nagyfőnök, és meg ki lehet dobni az összes többi? Mi erre a válasz? Ez szerint a filozófia szerint, az a főisten sokan nagyon fontos dolgokkal foglalkozik, mert olyan nagy. Hozzáképest olyan kicsik vagyunk, hogy ilyen apróságokkal ez egy leereszkedés lenne a számára. És ezért nem fog ezt leosztani. És ezért nekünk csak a közbűsőhöz van bejárásunk. Ezzel szemben mit mond a zsidóság, mit mond a zsidó vallás, az igazi monoteizmus, az azt mondja, hogy Isten, ő nem nagy, mi meg hozzá képest kicsik vagyunk, hanem Isten végtelen. És a végtelenhez képest a nagy meg a kicsi ugyanolyan távolságra, vagy ugyanolyan közelségre van, ha úgy tetszik. Nincs ilyen értelme, nem lehet ezt értelme. És ezért az örökkévaló Isten, amelyik kifejezi ezt a végtelen mindenható Istent, az ő számára nincsen az, hogy vannak dolgok, amiben nem szól be, mert már túl kicsi ügye számára. Ezzel szemben Fáraó mit képviselt? A Fáraó azt képviselte, hogy van az a fajta osztottság, hogy van a legfelsőbb Isten, aztán alatta vannak Istenek. Például van a Fáraó is egy Isten, ugye magára így tekintve, ezt szimbolizálja. És ezért mondja azt, ki az az örökkévaló Isten, hogy én őt ismerem, nem ismerem őt. Mit akart ezzel mondani? Azt akarta ezt szerint a filozófiai magyarázat, hogy engem nem érdekel, nekem ne hadlatyoljatok ilyen örökkévaló Istenekről, a végtelenről, a felfoghatatlanról, mert az engem nem érdekel, mert az nem szól bele a mi dolgunkba. Nekünk, én vagyok a főnök, mert én vagyok az Isten, akinek ki van osztva ez a Egyiptom. És erre mit mond neki? Mit válaszol neki? Mit válaszolnak neki Mózes és Áron? Azt mondják, a héberek Istene küldött minket. Ugye az egyszerű jelentésében ez csak egy felvilágosítás. Ja, bocs, nem tudtad ki az örök, az a héberek Istenek, csak tisztázzuk. De egy mélyebb értelmezésben nem erről van szó, azt mondják, hogy figyelj, vigyázz, mert a héberek Istene, az ki az a héberek Istene? Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene. Te mit mondtál? De azt mondtad, hogy téged nem érdekel az örökkévaló Isten, mert szerinted ő olyan végtelen, hogy ő nem szól bele az egyszerű kis dolgokba. Nézd csak végig a mi ősapáink történetei. Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, és mit látsz? Hogy az ő Pitiáner dolgaiba is beleszólt Isten, ráadásul úgy szólt bele, hogy mindegyiknek volt egy kis királya, akit kikészített. Ugye ott volt Ábrahám, aki kikészítette Nimródot, aki amikor felismerte az egyisteinket, és ugye nem úgy történtek a dolgok, hogy Nimród szerette volna, hanem úgy, hogy Ábrahám. Ott volt Ahimelech, akit kikészített ugye Izsák a feleségeinek a sztoriával, de amúgy ott volt Ábrahám, mert ugyanez meg volt az a korabeli fáraóval. Tehát, hogy mindenkinél ugye ott van, és ez az az Isten, ez a héberek Istene, aki igenis végig fogja csinálni a dolgot, és nem lehet neki azt, nem lehet róla azt mondani, hogy ő annyira végtelen, hogy ő már nagyon messze van tőlünk, és azért nem szól bele a dolgokba. Most azt nézem, hogy az nem világos, ezt elfelejtettem megnézni, hogy miért mondja azt, hogy engedjél el bennünket, nehogy megverjen jégesővel, és
dögvésszel is karddal.
Dögvésszel is karddal.
De bennünket. Ugye azt mondja.
De bennünket, ez szerintem úgy ámblok az egész egyik.
Ilyen udvariasan mondták.
Hát itt titeket is.
Itt egészen érdekes magyarázat az ebben. Itt azt mondja, hogy még a fáraó is megérthette, hogy egy nép, amely Istenének szolgálatát elhanyagolja, kiszolgálhatja magát az isteni büntetésnek.
Isteni haragnak? Aha, érdekes. Ezt honnan idézi?
Hát ez a Herzl mondja.
Nem, de van.
Kardal. A harmadikban. 49-re, a harmadik.
Ez nem mondja, hogy honnan.
Ja, azt nem.
Jó. Ja, van még egy dolog, hogy miért kell elhagyni Egyiptomot, azért, mert most őt áldozni akarnak. Hát, csináljátok itt. Menjetek a hátsók, hagyjákkal, és ott az udvarra, és ott áldozatok. Ugye, miért a válasz, hogy az egyiptomiak nem tolerálták volna, hogy a zsidók az ő országukban egy másik vallás szerint ünnepeljenek és hagyják a jelen. Oké? Jó, menjünk tovább.
És mondta nekik Egyiptom királya, Mózes és Áron, miért riasztjátok el a népet munkájától? Menjetek a magatok dolga után, és szólott Fáraó, íme a föld népe most nagyszámú, és ti elzavarjátok őket munkájuktól.
Ugye, miről van itt szó? Azt mondja Mózes és Áron, Miért riasztjátok el a népet a munkájától? Miért mondja ezt így Mózesnek és Áronnak? Miért mondja azt, hogy miért nem dolgoztok? Miért beszél róluk mint egy harmadik személyben? Azért, mert ahogy ezt az előben, a múltkor említette, a Lévi törzs föl volt mentve a munka alól, és ők mind a ketten a Lévi leszármazottai alá tartoztak, és Nektek amúgy sincs dolgotok, akkor menjetek csináltam, amit akartok, legalább többieket ne zavarjátok. Egy, kettő. Miért mondja azt, hogy ima fölnépe most nagy számú, és ti elzavarjátok őket munkájuktól? Erre azt mondja a várban el, hogy Mózeséke érveltek. Azt mondták, figyelj, neked három nap nem olyan a kiesés. És elmegyünk három napra, a kis szabadsággal elmegyünk, nem fog történni semmi, ez nekik a fáról, de mert nagyon sokan vagytok, és hogyha itt nem fognak dolgozni három napig, az egy óriási kiesés, és hogy szó se lehet róla.
De? És parancsot adott Fáraó azon a napon a nép robottisztjeinek és felügyelőinek mondván, ne adjatok többé szalmát a népnek a téglavetéshez, mint tegnap és tegnap előtt, hanem ők maguk menjenek és gyűjtsék össze taldózva maguknak a szalmát. De a téglák számát, amit elkészítettek tegnap és tegnap előtt, rójátok rájuk, ne vonjatok le belőle, mert renyhék ők, azért kiáltoznak, mondván, menjünk áltozzunk Istenünknek. Legyen nehezebb a munka az embereken, és azok és azzal foglalkozzanak, és ne forduljanak hazug beszédek felé.
Ugye, ő miért választotta ezt a megoldást a fáraó? Csinálta volna azt, hogy csak megnöveli a mennyiséget, amit el kell végezni. Ugye nem azt csinálta, hogy azt mondta, hogy mostantól, ha csináltatok eddig 10 téglát, vagy mostantól csináltatok 20-at, most ha csináltatok 10-et, ne adjuk hozzá alapanyagot. Ugye, miért? Így kell bevezetni egy diktatúrában így kell bevezetni a lépéseket. Nem, ha növeled az elvárás, akkor megy a tiltakozás, mert az emberek rögtön megértik, hogy mekkora változás van. Ha csak az elvárás nem növeled, csak bizonyos dolgok, amik szükségesek az elvárás teljesítésére, azok eltűnnek, akkor hosszabb a reakcióidő, és mire észreveszik, már benne vannak, ott sokkal könnyebb lesz velük szemben érvelni. És ezt csinálta a fáraó, ezért választotta ezt a megoldást. Igen?
És kimentek a nép robottisztjei és felügyelői, és szóltak a néphez, mondván, így szólt fáraó, nem adok nektek többé szalmát. Ti magatok menjetek és szerezzetek magatoknak szalmát onnan, ahol találtok, mert nem lesz levonva a ti munkavégzésetekből semmi. És elszélett a nép Egyiptom egész országában, hogy szedjenek töreket szalmának. A robotmesterek pedig sürgették őket, mondván, végezzétek el munkátokat a minden napra kiszabott részt a maga napján, épp úgy, mint mikor megvolt a szalma. És megbüntették Izrael fiainak felügyelőit, akiket fáraó robot tisztjei föléjük helyeztek, mondván, miért nem végeztétek ki el kiszabott részeteket a téglavetésben, mint tegnap előtt és harmadnap, sem tegnap, sem ma. Erre elmentek Izrael fiainak felügyelői, és felkiáltottak fáraóhoz. Miért bánsz...
Több szint volt. Voltak az egyiptomi csendőrök, és utána voltak a zsidó kápok. És akkor a zsidó kápókon kérték számon azt, hogy a zsidók nem teljesítettek.
Miért bánsz így szolgáiddal? Szalmát nem adnak szolgáidnak, és azt mondják, készítsetek téglákat, és íme a te szolgáid verés szenvednek, de a bűn a te népedé. És szólt fáraó, renyhék vagytok, renyhék, azért mondjátok, hadd menjünk, és áldozzunk az örökkévalónak. És most menjetek, dolgozzatok, szalmát nem kaptok, és a téglák számát szolgáltassátok be. És Izrael fiainak felügyelői látták, hogy azok rossz helyzetbe kerültek, midőn mondták nekik, ne csökkentsétek tégláitok napi számát. És találkoztak Mózessel és Áronnal, akik velük szemben állottak, midőn kiléptek fáraótól. És szólottak hozzájuk, tekintsen rátok az örökkévaló, és legyen bíró, amiért utálattá tettétek a mi páránkat is fáraó előtt és szolgái előtt. Kardot adván kezükbe, hogy legyilkoljanak minket.
Miért használják ezt a hasonlatot? Azt mondja, eddig bármi problémák volt, és elmentünk a fáraóhoz, akkor nem tehette meg, hogy ne hallgasson meg minket, tehát jól dolgoztunk, minden, és ő mindig lehetett rá végül számítani. Ti azzal, hogy kitaláltátok ezt a dolgot, hogy most akkor engedjen el minket, nem tudom, imádkozni, ezzel a kezébe adtatok egy olyan kifogást, amivel most már örökre tud hivatkozni, és bármit megtehet velünk. Olyan, mint amikor valaki gyűlöl, de nem tudja megölni, mert nincs nála egy kard. De jön valaki, és ad neki egy kard, tessék. És akkor ő korábban is meg akarta ölni, csak nem volt mivel. Most pedig van mivel. Szóval eddig a fáraónak nem volt kifogása. Most már van kifogása. Ugye, mint egy antiszemita, aki keresi, hogy hol van a lehetőség, hogy rá tudja mutatni, hogy látod, ezek miatt gyűlölöm a zsidókat. Emiatt az eset miatt gyűlölöm. És valaki, egy zsidó kiszolgálja neki ezt a kifogást, vagy ezt a hivatkozási pontot, akkor onnantól fogva nagy a felelősség. Ezt mondták Mózesnek és Fáraónak a zsidók vezetők. Igen.
És visszatért Mózes az örökkévaló színe elé, szólt: Uram, miért tettél rosszat ezzel a néppel? Minek is küldöttél engem? Mert amint elmentem Fáraóhoz, hogy beszéljek nevedben, még rosszabbul bánt ezzel a néppel, és te nem mentetted meg a te népedet.
Ugye, itt nagyon fontos, hogy múlt közben említettem, hogy mit mond Mózes, azt mondja, ennyit pontosan. Miért tettél rosszat ezzel a néppel, miért küldtél engem? Ugye azt kérdeztük el, Mózes ilyen hitetlen lenne? Miért hitetlenkedik Istennel szemben? Miért mondja kétségbe Isten küldetését? Különösen azok után Isten előre megmondta, hogy Fáraó nem fogja elküldeni a zsidókat. Ja, mit mondott Isten a küldetés kiszabásakor? Hogy menjél, mondd meg a Fáraó, hogy engedjél a zsidókat, és ő nem fogja elengedni, mert én megkeményítem a szívedet. Most mit van meglepődve Mózes? Hát ezt beígérte Isten. Mi erre a válasz? Nagyon szép válasz mondta Bárban, azt mondja Mózes, nem azt mondta, nem az volt az első problémája, hogy miért nem engedi. Ez nincs is megemlítve, hogy miért nem engedél a fáraóhoz. Miért tettél rosszat ezzel a néppel? Azt mondja, szó volt arról, hogy nem fog elengedni őket, de arról nem volt szó, hogy még rosszabbat fog válni a sorsuk. És ez volt a problémája Mózesnek. Azt mondja, megígérted, hogy nem fog engedni, az egy dolog. De miért kell, hogy rosszabbra válni a sorsuk? Egy, kettő. Így, hogy arról volt szó, hogy lesz megváltás, és nem, hogy nem lett megváltás, még rosszabb lett a sorsuk, ez még rosszabb nekik, mint hogyha el sem mentem volna megváltás. Azt mondja, olyan példa ez, hogy van egy beteg ember, reménytelen a helyzetben. Jön egy orvos, és azt mondja neki, én azt hiszem, meg tudlak gyógyítani. Majd egy kicsit később, bocs, nem, hogy nem tudlak meggyógyítani, meg fogsz halni nem sokára. Ez még rosszabb, mint ami előtte volt, mert az ember meglátja már a reménység sugarát, és aztán az elnéz, az sokkal rosszabb. Ugye ez ilyen pszichikai kikészítés, vagy kínzás, amikor valakinek, aki ilyen kiszolgáltatott helyzetben van, felcsillantják a menekülés lehetőségét, és utána elveszik tőle, akkor ez egy, ugye ezt ilyen, azt hiszem, hogy ilyen kényszer kihallgatásokon, vagy faggatásokon, meg hasonlókon szokták, akkor azt mondja, a Friedrich Rebbe, az előző Rubavitch Rebbe azt írja, amikor a NKBV elfogta, és mert rabbi volt, zsidóságot terjesztette, és bevitte, hogy tegyen önbeismerő vallomást. Úgy az volt az alaptétel, hogy nagyon váltogatták, és akkor egyik pillanatban nagyon kegyetlenek voltak vele, és nagyon durván viselkedtek, megverték. Itt a másik pedig nagyon kedvesen szivart ajánlottak meg, és tudom, hogy egy ilyen hideg-meleg adják egy ilyenkor. Itt is a zsidóknak csak átmenetileg még rosszabb lett a helyzetük, mert már egy kis reményt kaptak, és utána még csak rosszabbá vált a helyzet. Jó, alapvetően itt ugye ez a kérdés, illetve hát átfogóban az a kérdés, hogy Isten miért csinál, miért játsza ezt a játékot. Ha azt mondanám, ugye folytatja a Mózes a kérdés, azt mondja, miért tettél rosszat ezzel a néppel? Ugye szó volt arra, hogy nem engedi el Fáraó a zsidókat, de arra nem volt szó, hogy rosszabb lesz a soruk. Egy. Kettő. És mire küldtél engem? Ha azt mondod, hogy ezek azért kellett megtörténnie, mert a zsidók még nem állnak készen arra, hogy ki legyenek vezetve, akkor meg minek küldtél? Miért nem, hogy elküldesz, és nem, hogy nem lett jobb, hanem még rosszabb lett a soruk. Oké? Okay? Most jön Istennek a válasz.
És szólt az örökkévaló Mózeshez. Most fogod látni, mit cselekszem Fáraóval, mert erős kar alatt el fogja bocsátani, erős kar alatt el fogja őket űzni országából.
Most lefogadom a 66-os oldalra, és azt folytatódik.
És szólt az örökkévaló Mózeshez, és mondta neki. Én vagyok az örökkévaló, és megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mint mindenható Isten, de ezen a nevemen örökkévaló nem ismertetem meg magamat velük. Szövetségemet azonban megkötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán országát, tartózkodásuk földjét, ahol hajdan tartózkodtak. Azon felül én hallottam Izrael gyermekeinek jajkiáltását, mivel hogy az egyiptomiak rabszolgaságra kényszerítették őket, és megemlékeztem szövetségemről. Azért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az örökkévaló, és kivezetlek benneteket Egyiptom szenvedései alól, és megmentelek titeket rabszolgaságukból, és megváltalak titeket kinyújtott karral és nagy ítéletekkel. És magamhoz fogadlak benneteket népül, és istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok az örökkévaló, a ti istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom kínszenvedései alól. És beviszlek titeket abba az országba, melyre felemeltem kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adjam, és most nektek fogom adni örökségül. Én az örökkévaló. És így beszélt Mózes Izrael fiaihoz, de őt nem hallgattak Mózesre, lehangoltság és nehéz rabszolgaság miatt.
Ugye nagyon érdekes a Bábelen kérmény, nem azt mondja, hogy nem hallgattak, nem hallották. Lőj Samuel Mózse. Olyan kiszolgáltatottak, olyan rossz lelki állapoda voltak, hogy nem azt, hogy nem hittek neki, meg se hallották azt, amit mond. El se jutott a tudatukig, hogy mit mond. Igen.
És szólott az örökkévaló Mózeshez mondván, menj el újra és szólj Fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy bocsássa el Izrael gyermekeit országából. És szólott Mózes az örökkévaló előtt mondván, íme Izrael fiai nem hallgattak rám, hogy hallgatna rám Fáraó, mikor én nehéz beszédű vagyok.
Jó, egy pillanatra most álljunk, a következő rész az egy kicsit már egy átvezetés az újra. Ugye a múlt alkalommal részletesen átbeszéltük ezt a problematikát, hogy általában Isten miért tesz rosszra, miért tesz olyat, amit nem tudunk felfogni, és ennek egyáltalán milyen, miköze van ehhez a történethez. Akkor beszéltünk arról, hogy ugye Istennek többféle neve van, többféle isteni név van, szent név van, ugye tudjátok, van 7 szent név, amit nem szabad megemlíteni fölöslegesen, nem szabad a szánkra venni, vagy fölöslegesen leírni, és aztán van a mindegyik név ebből a 7-ből az Istennek valamilyen tulajdonságát, valamilyen jellemzőjét írja le, ugyanúgy, mint amikor nekünk vannak különböző neveink, öcsi, Dávid, főnök, kollega, haver, kedves, stb. Az mind egy olyan megnevezés, ami utal valamilyen kapcsolatra, amely kapcsolat pedig utal valamilyen megnyilvánulásunkra felé az ember felé, akit éppen azon a néven nevez bennünket. De Istennek is van egy eszenciája, a végtelen, ami felfoghatatlan, megnevezhetetlen, és Isten erre utal, amikor Mózesnek azt mondja, hogy én megjelentem bizonyos más formában, vagy bizonyos adott arcaimmal, vagy megnyilvánulási formáimban az ősatyáknak, de a végtelen, a felfoghatatlan, az ő náluk nem jelent meg. Azt ők nem kaphatták meg. Igen.
Nem lehet kiejteni. Összefüggött mondani, de mi az, amit nem lehet
kiejteni? Hát,
nem értem.
Mit nem lehet? Tudom, hogy van tiltás.
Mi az a 7?
Melyik az a 7?
Igen.
Ez 7 név. Kél, Sakai, most egy kicsit mindegyiken változtatni, azért ki tudjuk mondani. Kél, Sakai, Elohim, Ka, Adnai, Jutkei, Vavkei, ugye az a 4 betűs Istennél, az a legmagasabb. És mit hagytam még ki?
Megyém.
Az a Sakai. Szvakot, az a 7.
Tehát ezeket semmit különböző.
Csak
beszélben nem lehet.
Beszélben, csak ima, vagy esetleg tanulás, vagy egy bibliai idézet idézésekor. És van egy név, a Jutkei Vavkei, a 4 betűs Isten, amit soha nem mondunk ki, még ima vagy tóra olvasás közben sem, az a legszentebb. Miért? Mert az utal erre a végtelenre, a teljesen felfoghatatlanra. És amikor Isten azt mondja, hogy a különböző magyarázatok vannak itt, hogyha megnéztek visszaapoztok a 67-esre, és azt mondja, és szólt az örökkévaló, és mondta neki, én vagyok az örökkévaló, és megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, mint az örökkévaló Isten, de ezen a nevemen örökkévaló nem ismertettem meg magam velük. Ugye erről beszéltünk a múltkor, hogy ez nem igaz, mert ha ezt egyszerűen értelmezzük, ez így nem felel meg a valóságnak, mert van olyan tórai szakasz, ahol azt mondja, hogy és beszélt az örökkévaló Jákobhoz, és ez a név jelenik ott meg, akkor nem igaz, hogy ő nem jelent meg ezen a néven nekik. Rási azt mondja, hogy megjelentem nekik, ígéretet is tettem mindenfélére, de nem tartottam meg az ígéretemet. Ugye? Mire gondol? Ábrámnak megígértem, hogy ővé lesz ez a föld. Ígértem nekik, csak sokkal később teljesült. De azt mondja bárban, ez nem igaz, mert csomó mindent ígért, ami rögtön teljesült. Szodoma és Gomorra, egy csomó olyan dolgot, amiből meg tudott volna győződni Ábrahám. Ha ez a probléma, meg tudott volna győződni Ábrahám az isteni hit valóságára. És akkor múltkor mondtam, hogy nagyon szép magyarázat a Bárbanelnek, hogy máshova kell tenni a veszőt a szövegben, és azt kell, úgy kell olvasni, hogy a Hébert olvassuk. Ve ére el Ábrahám, amit szakve Jákob, ve kérse váj, usmi hasem. És megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, mint mindenható Isten, és mint örökké való vesző, nem jelentem meg nekik. Mit akar mondani? Hogy a különböző neveimen megjelentem nekik, de azt az eszenciámat, amit még csak névvel se lehet kifejezni, azzal nem jelentem meg nekik. Neked viszont ezzel jelenek meg, és ezért ne csodálkozz, hogy olyan dolgok történnek, amik felfoghatatlanok. Van itt még egy nagyon szép magyarázat, amit a múltkor nem beszéltünk, csak ez is egy kicsit a Hébert kell nézni. Nézzetek, a második sorban ugye azt mondja, ami magyarban egyáltalán nem jön át, azt mondja, megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mint mindenható Isten. Így fordítja azt, hogy Bekel, Sakai. Most azt kedvéért kimondjuk, Bekel, Shaddai. Ugye Shaddai, Sakai, az egyik neve Istennek. Szóval ezzel a nevemen megjelentem, és a nekik is, de a másik nevemen nem jelentem meg. Ugye ez a szöveg. Mi ez a, mit jelent ez a név, hogy Sakai? Shindal egy út.
Ja, igen.
A másodén ez van.
Somer dátot Israel, hogy a kapuk őrzője, Izrael kapujnak őrzője, és ezért van a mezuzán. De van ennek egy, igazából nem ez a jelentése. Talmud azt mondja, hogy mit jelent az a szó, hogy Shaddai, se dáj. Mi ez a dáj? Elég. Hogy elég? Magyarul azt mondja a Talmud, se omárlaj lomoj dáj. Aki azt mondta az világának, hogy elég. Mit jelent ez? És ez az egyszerű jelentés az, amikor Isten büntet mondjuk. Azt mondja, elég legyen! Ez az a név. Amikor Isten büntet, ezt a nevet is lehet használni, mert azt mondja, elég. De igazából nem csak a büntetésre van. Azt mondja, a világ azt az örökkévaló, a végtelen teremt, Isten teremtette. Akkor miért van az, hogy ez egy véges világ? Mitől véges? Ha végtelen teremtette, akkor miért véges? Mert azt mondta, hogy elég. A hiányosságok és a korlátok, amik ennek a világnak a velejárói és jellemzői, az ebből az isteni megnyilvánulásból, ebből az isteni névből fakadnak. Ha te azért azt kérdezed tőlem, hogy miért van Szóresz ezen a világon, tudd meg, hogy az is miattam van, az nem vagy sátán miatt van, vagy valami ellenséges konkurencia Isten miatt van, hátszasson, vagy valami ilyesmi, azt is én hozom. Ez a nevem, ez a megnyilvánulási formám, amikor azt mondom, hogy elég, amikor nem hagyom, hogy a dolgok tökéletesek legyenek, és végtelenek legyenek, azt mondom, hogy megálljanak, ez is én vagyok. És ez is egy szép utás. Azt kérdezted tőle, hogy miért van Szóresz? Hogy miért van probléma? Ezt is én intézem, nem kell aggódni. Nem valaki más jött be a képbe, nem valami filmhiba történt, valami selejt, a forgatókönyvet rosszul írták meg. Ez mind benne van a tervben. És akkor ugye mit mond, olvassuk el a szöveget. Mire hivatkozik? Azt mondja, megkötöttem a szövetségemet, hogy nekik adom Kánaán országát. Egy. Kettő. Hallottam Izrael gyermekeinek jaj kiáltásait. És az elején pedig azt mondja, én vagyok az örökkévaló. Mózes azt kérdezte, miért nem engeded már ki a zsidókat? Most mi van? És azt mondja ki, figyelj, egyrészt én vagyok az örökkévaló, másrészt kötöttem egy szövetséget nagyapáitokkal, harmadrészt meghallottam a isteni kiáltásokat. Ha aggódsz amiatt, hogy itt nem lesz jó a vége, ezt a három dolgot tartsd el előtt. Egyrészt én vagyok az örökkévaló, szóval olyan nincs, hogy véletlenek vannak. Most nem érted pontosan, hogy miért van? Én vagyok az örökkévaló, hidd el, hogy rendben lesz. Ezt én intézem. Kettő. Kénytelen vagyok kivezetni titeket, ha miért megígértem az ősapáitoknak. Plusz hallottam is az Izrael fiainak a jajgatását, szóval mindenképp ki foglak titeket vezetni. Utána mivel folytatja a szöveget. Azt mondja, ezért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az a 69-es oldal, én vagyok az örökkévaló, kivezetlek benneteket Egyiptom szenvedései alól, megmentelek titeket rabszolgaságukból, és megváltalak titeket. Barbanel azt mondja, hogy három problémájuk volt a zsidóknak Egyiptomban. Egyrészt, hogy jogon kívüli állampolgárok voltak, és mindenféle plusz adókat és plusz kötelezettségeket róttak rájuk. Kettő a rabszolgamunka, és három az, hogy a gyermekeiket ugye a számzetés végén már a gyermekeiket megölték, ugye a Nílusba vezették. És azt mondta Isten, mind a három dolgot meg fogom oldani. Kivezetlek benneteket Egyiptom szenvedései alól, ugye ezek a ilyen extra kötelezettségek, a jogon kívüliek, ezt a kötelezettségei. Egyiptom szenvedései alól megmentelek titeket rabszolgaságból, ugye az a kemény munka, és megváltalak titeket, az pedig a gyerekeknek a problémája. Igen?
Ebben az időben, amikor már Mózes szerepe sokkal nagyobb, ugye a zsidó népszemszögéből, akkor még mindig megölték a fiúgyerekeket?
Hogyne? Nem tudunk róla, hogy nem. De ez egy jó kérdés, mert ugye akkor, 80 évvel korábban volt.
Igen, tehát akkor ott valahogy a demográfia az nem biztos, hogy ki fog jönni később.
Ez egy nagyon jó kérdés, ezt meg soha nem gondoltam végig. Ugye az a történet, amikor Mózes bedobják a Nílusba, az 80 évvel korábban volt. Ja, most 80 év, tehát igen, itt már Mózes 80 éves. Akkor ez így... ez egy érdekes kérdés. Ezek utána fogok nézni.
Igen, teljesen.
Ott a bábák nem is nagyon ölték meg a gyereket, mert ezt a számunk kérte
rajta. Nem, de az ki, de ott két fázisban történt. Először a bábáknak mondta, hogy öljék meg a gyerekeket, és utána, amikor látta, hogy a bábák nem engedelmeskednek, akkor azt mondta az egyiptomiaknak, hogy a szomszédja, hogy mindenki a gyerekeket dobálja be a vízbe. Jó, ezt meg kell jegyeznem, mert utána fogok nézni.
Ez az áram ki volt?
Ugye a testvére Mózesnek, a bátyja.
Bátyja.
Ő még azelőtt született, hogy egyáltalán ez probléma lett volna. Hát ugye született Miriam és Áron, utána kivetették ezt a rendeletet, és akkor azt mondta a papa, hogy nagyon inkább nem, akkor ne legyen gyerek, mert... És erre mégis meggyőzte a Miriam, hogy de kell gyerek. És akkor utána született Mózes. Oké. Most van még egy nagyon fontos, és akkor mit folytat, és azt mondja, és magadhoz fogadlak titeket, benneteket népül, és istenek leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok az örökkévaló ti istenetek. Ugye, mi ez a megtudjátok, és beviszlek titeket az országba. Ugye azt mondja, először kifoglak titeket ezek, ez az egyiptomi kivonulás. Utána be foglak vezetni titeket az országba. És közte meg fogjátok tudni, hogy én vagyok az örökkévaló. Mi történt közte? A torradás, a kinyilatkoztatás Szinájhegynél. És erre utal Isten, meg fogjátok tudni. És erre azt mondja Barbanel, azt akarja még Isten mondani, figyelj, ugyanúgy, ahogy ha téged összehasonlítalak a ősatyákkal, akkor azt kell, hogy megértsed, hogy te sokkal magasabb szinten kapcsolódsz az én eszenciámhoz, sokkal többet látsz belőlem, fogsz belőlem megtapasztalni, mint az ősatyák a végtelenből. Ugyanígy a nép egészen is meg fogja tapasztalni ezt a végtelen, és ezért kell keresztül mennie mindazon, ami most keresztül fog menni. Ez egy elválaszthatatlan része ennek a folyamatnak, amit megváltásnak nevezünk, hogy ezen keresztül menjen. Itt van egy érdekes jogi dolog, még a szöveg végén. Mit mond Mózes? Azt mondja, és szólott az örökkévalóhoz Mózes, szólott az örökkévaló Mózeshez mondván, a 10-es mondat a 71-es oldalon, menj el újra a szólj fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy bocsássa el Izrael gyermekeit országából. És szólott Mózes az örökkévalóhoz mondván, íme Izrael fiai nem hallgatnak rám, hogy hallgatna rám fáraó, mikor én nehéz beszédű vagyok. Ugye, van egy érdekes dolog, hogy ezt tudjátok, hogy a Tórának van 13 alapelve, ami alapján a Tórát értelmezni lehet. Ezt hívjuk Slaisösze, Midöse, a Töröni, Dreses, Bahem. Ugye ez a imakönyv, a reggeli ima, a korbanot végén van a reggeli ima. Nem az a hittét, az a végén van. Ez van 13 logikai folyamat, ami alapján a Tóra szövegét értelmezett. Ezt nem ismeritek ezt a fogalmat? Pont hogy az ember tudja, hogy a Tóra szövege mit rejt magában. A bölcseink meghatároztak 13 alap logikai fogalmat, ami alapján a Tóra szövegét értelmezni lehet. Milyen például? Azt mondja, ha egy kifejezés jelent valamit egy helyen, és egy másik helyen nem tudod, hogy mit jelentene, akkor a szövegbeérkezésből nem tudod meg, akkor tudhatod, hogy ugyanazt jelenti, mint a másik helyen. Ugye? Ugyanazt a kifejezés, ugyanazt a fogalmat jelenti. Ez egy. És van még 12 ilyen. Nagyon sok. De egyik ilyen híres, az a Kálvakajmer. A könnyebbről nehezebbre való következtetés. Ami mi? Ha a Tóra megtért neked valamit, ami látszólag kevésbé lenne problematikus, mint valami más, amit viszont nem tilt meg neked explicit, akkor tudhatod, hogy a Tóra azért nem tiltja meg neked azt a nehezebbet, mert a könnyebbet már megtiltotta, és abból tudsz következtetni. Ha megtiltom a kisfiamnak, hogy ne menjen át a Bajza utcán egyedül, akkor azt azért nem mondom, hogy ne menj át az Andrássy úton sem, mert az következik belőle. Ha a Bajza utcán lehet átmenni, ami csak egy egysávos utca, akkor biztos, hogy az Andrássy úton nem lehet átmenni. Ezt hívjuk Kálva Hajmernek, könnyebbről nehezebbre való következtetésnek. Most ez a 13 alap logikai rendszer, ez a bölcseink határozták meg, de a bölcsek azt mondták, hogy honnan tudjuk hitelesen, hogy ez az a 13 logikai rendszer, ami alapján a Tórát értelmezni lehet, onnan, hogy ezt a 13-at megtaláljuk magában a Tórában is. Maga a Tóra történeteiben fellelhető, hogy a Tóra szereplői használják ezeket a logikai rendszereket. Például itt. Mózes könnyebbről nehezebbre következtet. Azt mondja, ha a fáraó, ha a zsidók, akik hozzám közelebb állnak, és akik inkább hívők, ők nem hitték el nekem? Akkor miért hinne nekem a fáraó, aki egy bálványimádó? És a Tórában azt hiszem van 5 Kálva Hajmer, ha jól emlékszem. Van 5 hely a Tórában, ahol a Tóra szereplői használják ezt a logikai elvet, és innen tudjuk, hogy ez egy hiteles logikai jel. Tudjátok, hol van még ilyen logikai jel? Egyre emlékszem most fejből, amit együtt tanultunk, amikor ellopja, amikor József belerakja Benyámin táskájába a serleget a második körben, és amikor utánuk küldi a szolgáit, és azok visszahozzák a testvéreket, mielőtt kibontották volna a csomagokat, és megvádolja őket azzal, hogy ellopták a serleget, akkor mit válaszolt erre, azt hiszem, Jehuda, vagy Ruvén? Mit mondott fel érvként, hogy miért nem lehet, hogyan vádolhatsz meg minket ilyesmi, hogy mi elloptuk a serleget?
Nem úgy volt, hogy már egy testvérüket.
Ne, az úgy volt, de nem ezek. Ez az. Azt mondta ugye, hogy a pénz a előző körben beraktátok a zsákunkba, és azt mi tisztességesen visszahoztuk. Azt, amiről nem is tudtatok, hogy véletlenül nálunk maradt, azt is visszahoztuk. Gondolt, hogy mi lopnánk? De mi történt? Az első körben a zsákukban maradt a pénz, amit fizetniük kellett volna. És ők olyan tisztességesek, hogy azt visszahozták. Ha mi visszahozzuk azt, amit ti tévedésből nálunk hagytatok, csak nem gondolt, hogy mi ellopunk valamit, az is egy Kálva Hajmer. Ha én ilyen tisztességes vagyok ennyire, akkor ebben biztos, hogy még tisztességesebb. Mindegyik 13 elve van logika. Ez érdemes megnézni, mert vannak közük elég bonyolultak, hogy a Tóra mond valamit általánosságban, és utána egy kicsit részletezi, akkor a részletezés mennyire vetül ki az általánosra. Mindenféle nagyon ilyen bonyolultabb dolgok is vannak, de mindegyik logikus. Nem az a kérdés, hogy logikusak-e, az a kérdés, hogy miért csak ez a 13, lehetnének más logikai elvek. És azért ez a 13, mert ezt a 13-at valamilyen formában megtaláljuk magában a Tórában, és én nem tudjuk, hogy az, hogy adok neked egy használati utasítást, és ahhoz a használati utasításhoz adok egy használati utasítást, akkor a leghitelesebb, hogyha abban a használati utasításban már benne van a másik. Ezt most nem tudom, hogy követhető volt, de ez nem tudom. Oké. Jó. Akkor még egy kicsit olvassunk, ez csak már egy ilyen technikai dolog, 13-as mondattól.
És Isten újra szólott Mózeshez és Áronhoz, és parancsot adott nékik Izrael fiaihoz és Fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy kivezessék Izrael fiait Egyiptom országából. Ezek családtejei atyai nemzetség házaiknak,
Rubénnek, Izrael elsőszülöttjének fiai. Hanók és Pallú, Hetrón és Kármi, ezek Rubén családjai. És Simeon csak fiai. Jemuel, Jamin és Ohád, Jakin, Cohár és Saul, a kánaanita nőnek fiai. Ezek Simeon családjai. És ezek Lévi fiainak nevei származásuk szerint. Gerzson, Kehát és Merári. Lévi életéveinek száma pedig 137 év. Gerzson fiai Libni és Simei családjai szerint. Kehát fiai Amrám, Jicár, Hebron és Uziel. Kehát életévei pedig 133 év. Merári fiai Mahli és Musi, ezek Lévi családjai származásuk szerint. És Amrám feleségül vette nagynénjét, Jochebedet, aki szülte számára Áront és Mózes. Amrám életének évei 137 esztendő. Jicár fiai voltak Korah, Nefeg és Zikri. Uziel fiai Misael, Elcafán és Zikri. És Áron feleségül vette Elisévát, Aminabád lányát, Nakson nővérét, aki szülte számára Nadábot és Abuhét, Abihút, Eliázárt és Itamárt. És Korah fiai voltak Asszír, Elkana és Abiasza, ezek valának a korahi családok. És Eleázár, Áron fia feleséget vett magának Putiel lányai közül, aki szülte számára Finkház, ezek a léviták nemzetség házainak fejei, családjai szerint. Ezek ők, Áron és Mózes, akikhez szólott az örökkévaló, vezessétek ki Izrael gyermekeit Egyiptom országából seregeik szerint. És szólottak Fáraóhoz Egyiptom királyához, a végből, hogy kivezessék Izrael gyermekeit Egyiptomból. Ez Mózes és Áron. És történt ezen a napon, mivel szólott az örökkévaló Mózeshez Egyiptom országában, hogy mondd az örökkévaló Mózesnek szólván, én vagyok az örökkévaló, mondd meg Fáraónak, Egyiptom királyának mindazt, amit én mondok te néked. Mózes pedig szót emelt az örökkévaló előtt, íme én nehéz beszédű vagyok, hogy hallgatna rám Fáraó.
Okay. Ugye itt gyakorlatilag egy családfa van most végigvezetve, Jákobtól levezetve, ugye úgy, hogy csinálja, elkezdi a Jákob fiainál, Ruvén, Simon, Lévi. Ugye volt a harmadik. Nem megy tovább, hanem Lévinél végigvezeti Mózesig Áronig. Ugye? Nem megy végig mind a 12-n, most csak elmondja az első kettőt, és a harmadik Lévinél pedig végigvezeti egészen Mózesig Áronig, akik leszármazottai voltak Lévinek. Miért csinálja ezt? Azért azt mondja, mert egyrészt így illik, ha megnézitek, amikor a nagy szereplők voltak, mondjuk Noé, akkor mit csinált? Ádámtól végigvezette Noéig, ugye, és utána beszélt Noéról. Nem az volt, hogy Ádám, és utána csak a semmiből előjött Noé, hanem végigvezette a családfát. Utána, amikor jött Ábrahám, akkor megint nem azt csinált, hogy ugrott egy pár nemzedék, és most jött Ábrahám, és telt múlt az idő, sok idő eltelt, és egyszer csak volt egy Ábrahám, hanem végigvezette, ha röviden is, de végigvezette a 10 nemzedéket Ábrahámig. És most ugye megjelent Mózes és Áron, de igazából nem tudjuk, hogy kik ők. Szólt, hogy Lévi nemzetségei, minden, de hogy akkor hogy is van ez? És azért végigvezeti Jákobtól, milyen, lássuk, ezek nem a semmi, nem a utcasarokról előkerült emberek, ezek, de a Óved zsidó családból voltak, akiknek voltak apjuk, anyjuk, és egészen Jákobig visszamenőleg.
Ez az a folyam, amit előtt felvetettél, hogy ugye elvileg nem lehetne fiúgyerek. Ez egy számtalan fiúgyerek, hogy ugye már Áronnak is van fiúgyerekei.
Igen, akkor könnyen lehet különben. Valószínűleg az lesz a válasz, mert logikus is, nem csak emiatt, de ez is egy jó hozzá adalék. Valószínűleg az lesz a válasz a Klofi kérdésére, hogy akkor volt egy időszak, amikor tényleg minden gyereket vízbe vetettek, utána könnyítettek ezen a dolgon, mert tényleg nem logikus, hogy Áronnak. Az, hogy Mózesnek voltak gyerekei, az egy dolog. Mert ő ugye külföldön importálta őket. De Áron az ott volt végig. És azért is logikus, mert ilyesmi van írva, hogy amikor a fáraó azt mondta, hogy minden gyereket vessetek vízbe, akkor azt van írva a Midrásban, hogy ő megérezte, hogy a csillagászai azt mondták, hogy most születik ebben az időszakban most fog születni a zsidók megváltója. És akkor bekeményített, és tényleg akkor született, az volt Mózes. De ennek utána kell nézni, mert ez jó kérdés, mert sehol nem láttam igazából erre hivatkozást, hogy ez megszűnt volna. És tényleg ez 80 év, az nem kevés idő azért. Az... Hát gyakorlatilag majdnem a fele a számüzetésnek. Ugye 210 évig voltak ott, és itt már akkor majdnem a fele az egész, ugye a harmada az egész cucca.
Kihatolna.
Tehát ez majdnem a három generációt.
Sőt,
sokkal
több. Egy csapás egy év volt, nem?
Nem, az összes csapás volt egy
év. Gondolj bele, akkor tehát nem lehetett volna abból a 70 főből, nem lehetett volna 600
ezt. Hát így is elég nehezen lehetett, de nem mondjuk.
Mi munkára. De van egy csomó ilyen nehezen megvan.